Kilencedik fejezet. Merész Károly, burgundi herceg, talán a leghevesebb, a legtürelmetlenebb és a legmeggondolatlanabb fejedelme volt a koronának. Mégis szinte abba a varázslatos körbe érezte magát bezárva, amit Lajos király vont köréje, mikor ez őt, mint a korona hűbéresét, személyes megjelenésével tüntette ki. Fejedelmi palástal a vállán, s előkelő nemes urak és fényes fegyverzetű lovagok kíséretében lovagolt 11. Lajos király elé. Kísérete csak úgy ragyogott a sok arany és ezüst dísztől, mert amíg az angol királyi udvar gazdagságát fölemésztette a York és Lancaster között dúló háború, a francia udvar fényét Lajos király zsugori takarékoskodása homályosította el, addig egész Európában a burgundi herceg udvara volt a legfényesebb, a leggazdagabb. Ezzel szemben Lajos király kísérete nagyon is eltörpült, és külsejében is nagyon szegényes volt. Már maga a király, kopottas ruhájában, szent szobrocskáktól övezett magas tetejük alapjával a fején, nagy ellentéte volt a herceg megjelenésének, amikor pedig a ragyogó pompába öltözött herceg leszállt büszke csatalováról, s fél térdre ereszkedett, hogy Lajos kengyel vasát tartva lesegítse a királyt a lováról. A látvány szinte groteszknek volt mondható. A két fejedelem kölcsönös üdvözlete csupa bók és baráti szívélyesség, csak éppen hogy őszinte nem volt. Csak hogy amíg a burgundi hercegnek már természeténél fogva is igazi érzésének eltitkolása és a barátság színlelése mód fölött nehezére esett, ő, addig Lajos király alakoskodása és hízelgése annyira természetesnek és őszintének hatott, hogy még a közvetlen környezete sem tudta megkülönböztetni, hogy mikor színlel és mikor mond igazat. Lajos király a herceg bizonytalan hangján, magára erőszakolt nyugalmán és ideges mozdulatain hamarosan észrevette, hogy ő ezúttal csak ugyan veszedelmes játékra vállalkozott, sőt, talán már bánni kezdte, hogy erre a gondolatra jött. Később bánat. Nem volt más hátra, mint megint csak az alakoskodáshoz folyamodnia, amihez nagyszerűen értett. Túláradó szavakban adott kifejezést örömének, hogy kipróbált barátságuk, amit múló körülmények egy időre elhomályosítottak. A félreértések kimagyarázása után ismét régi, meleg fényében ragyog. Szemrehányást tett önmagának, amiért hamarabb nem szánta magát erre a lépésre, s hogy személyesen meg nem győzte szeretett rokonát arról, hogy azok a kellemetlen események, amik közöttük a barátságot megzavarták, elenyésznek szemben azzal az őszinte szeretettel, amit ő a herceg részéről tapasztalt akkor, amidőn atya haragja elől a burgundi udvarba volt kénytelen menekülni.
Ó, szegény boldogult édesapád is, folytatta a király. Annyira szeretett, hogy különbséget sem tett köztem és közted öcsém. Még jól emlékszem, hogy mikor egy ízben vadászat alkalmával az erdőben eltévedte atyád, Fülöp, szemrehányást tett neked, amiért nem törődtél velem a bátyáddal.
A burgundi herceg arcvonásai különben is durvák és szigorúak voltak, most azután, hogy mosolyogni próbált, amivel a királynak azt akarta tudtára adni, hogy minden szavát elhitte, az arc kifejezése szinte ördögivé vált.
Hely, te álnok szemforgató, te! Gondolta magában a herceg. Szeretném most a szemed közé vágni gonosz tetteidet, amikkel te a mi jóságunkat megháláltad.
És hogyha a vérrokonság kötelékesen volna elegendő, folytatta pátosszal a király, hogy szíveinket szorosan összefűzze, akkor utalok még egy másik rokonságra is, az egyházira. Hát nem én tartottam keresztvíz alá Mária leányodat, aki épp oly kedves volt nekem, mint a saját leányom? Mikor azután az ég engem áldott meg egy kisfiúval, aki azonban néhány hónap múlva meghalt, akkor viszont a te atyád lett a keresztatja. Nem, ó, kedves öcsém, nem. Soha, de soha nem tudnám elfelejteni azt a sok jóságot, amikkel hercegi atyád Fülöp és te öcsém elhalmoztatok engem és vigasztalni iparkodtatok a számüzet és keserves fájdalmai közepette.
Felség, mondotta a herceg, aki érezte, hogy már neki is kell mondania valamit. Ezeket a csekély szolgálatokat olyan áradozó szavakkal köszönni meg, amelyek messze túlhaladják azokat a szavakat, amiket Burgundiának kellene használnia,
hogy azt a megtiszteltetést, amelyben uralkodója részesítette, megköszönje.
Ó, én még jól emlékszem azokra a szavakra, amikre te most célzást tettél, felelte a király mosolyogva. Azt mondottam, hogy hálául azokért a jó téteményekért, amikkel elhalmoztátok ezt a szegény vándort, aki a személyén, feleségén és gyermekén kívül más egyebet fölajánlani nem tudott. Nos, azt hiszem, hogy a zálogért jól megfizettem.
Távol áll tőlem, felelte a herceg, hogy kétségbe vonjam azt, amit felséged állítani jónak lát.
Csak hogy?
Azt akarod kérdezni, ugye, vajon cselekedeteim miért nincsenek összhangzásban szavaimmal? Hát majd elmondom. Joachim fiam holtteste burgundi földben pihen, ami pedig a feleségemet illeti, nos, erre vonatkozóan, tekintve az azóta elmúlt hosszú időt, azt hiszem, nem ragaszkodol ahhoz, hogy szavamat e tekintetben is beváltsam. Ő nem messze innen, Reimsben van, és hogyha te ragaszkodol az én ígéretemnek betű szerint való beváltásához, hát a kártüstént tiszteletét teheti nálad.
Bármennyire fölháborodott is a herceg Lajos király színlelt barátkozásának láttára, meg nem állhatta, hogy csodálatos válaszainak hallatára ne nevessen, és miután hosszan és hangosabban, mint ahogy abban az időben illendőnek tartották, kinevette magát, azt felelte a herceg, hogy a királyné látogatását kénytelen elhárítani magától, a király idősebbik leányát azonban, aki híres volt szépségéről, szívesen látja.
Még örvendek, felelte a király az ő szokásos kétértelmű mosolyával, hogy kitüntető kegyed, nem ifjabb leányom, Zsánni felé fordult, mert az esetben könnyen lándzsatörésre kerülhetett volna a sor közted és az orleáni herceg között, akkor pedig az a szerencsétlenség szakadhatott volna a nyakamba, hogy vagy jó barátot, vagy egy jó rokont lettem volna kénytelen megsiratni.
Nem, királyi uram, felelte a herceg. Az orleáni herceg csak folytassa tovább azt az utat, amelyen elindult. Az oknak, amely miatt én a lándzsámat az orleáni hercegével összemérem, tisztának és kifogástalannak kell lennie.
Lajos király dehogy is haragudott meg azért, hogy a herceg célzást tett Zsánni leányának rúdságára, sőt, mulatott rajta, hogy legalább e tekintetben nem szükséges alakoskodnia többé, és a társalgást hamarosan úgy irányította, hogy Károly is nagyobb nehézség nélkül tudta megjátszani a szívélyes házigazda szerepét egy tréfás kedvű vendéggel szemben. Így hát a kölcsönös szeretet hiányát mindketten a bizalmas érintkezés hangjával leplezték el. És ilyen hangulatban vettek részt a Peronni városházán rendezett banketten, ahol semleges területen érezhették magukat. De nagy nyugtalanságot okozott a királynak az a körülmény, hogy a herceget több olyan francia nemes úr vette körül, akiket éppen ő üldözött ki a hazájukból, és akik a burgundi udvarnál találtak menedéket. Pedig ő épp ezek miatt kérte, hogy a kastélyban vagy a Peronni citadellában jelöljék ki számára a szállást, amit a herceg azzal a vigyorgó mosolyjal vett helyben hagyóan tudomásul, amiből az ember nem tudta kimagyarázni, vajon a kárát, vagy a javát akarja az illetőnek. Mikor azonban a király azt kérte, engedjék meg neki, hogy Crawford skót testőrét maga mellé rendelhesse, ahelyett, hogy az a város kapuja közelében lévő szállásán tétlenül várakozzék, a herceg az ő sajátságos komor hangján és szaggatott szavakkal, miközben a bajuszát pödörgette és a kardját húzogatta ki a hüvelyéből, majd ismét visszacsúsztatta, így felelt.
Szent Mártonra mondom, hűbér uram, hogy nem engedem meg. Végre is, ahogy az emberek mondják, felséget hűbéresének táborában és városában van, már pedig az én kastélyom a városom, sőt, a népem is az öné. Közömbös tehát, vajon az a skót testőr, vagy az én népem őrzi a várkapukat. Szent Györgyre mondom, hogy nem, Perron Szűzivár. Az én gondatlanságom miatt ne veszítse el a régió hírnevét. A leányokra kell ügyelni, királyi bátyám, hogyha jó hírnevüket meg akarják őrizni.
Rendben van, kedves rokon, felelte a király. Nekem is az a véleményem, mert a kisváros jó hírnevének megóvása jobban érdekemben áll, mint neked.
Peron
Mint te is tudod, egyike azoknak a Sam-menti városoknak, amelyeket boldogult édes atyád kölcsönpénzért zálogul tartott meg. Ha tehát a tartozást visszafizetjük, a várost is vissza lehet váltani. Mint hogy pedig én, mint becsületes adós, kötelezettségemet minden irányban híven meg akarom tartani, néhány összvért hoztam magammal annyi ezüsttel és arannyal megrakva, amely a te udvartartásod számára, kedves öcsém, 3 esztendőre is elég lesz.
Nem fogadom el, kedves bátyám, felelte Kurtán a herceg.
A kiváltás határideje immár lejárt, de különben sem volt szándékában senkinek, hogy ezzel a jogával éljen, mert e városok átengedése volt atyámnak egyedüli jutalma Franciaország részéről azért, amiért nagyatyám meggyilkolását hajlandó volt megtorlatlanul hagyni, és Anglia helyett, kedves bátyám, atyával kötni szövetséget.
És Szent Györgyre mondom, hogy ha atyám erre nem vállalkozott volna, akkor bizony felségednek nem csak a Somme mentén, hanem a Loáron túl sem volnának most városai.
Nem, egyetlen téglát sem engedek át, kapnék bár érte annyi aranyat, amennyi annak a súlya.
Hála az Istennek, s elődeim okosságának és vitészségének, Burgundiának annyi a jövedelme, hogy megfelelő udvartartást vezethet, s egy királyt is láthat vendégül anélkül, hogy az örökségből egyetlen talp alatnyi földet is kénytelen volna áruba bocsátani.
Rendben van, kedves rokon, felelte a király szelíd nyugodt hangon, észre sem véve a herceg heves, szinte fenyegető kézmozdulatait. Látom, hogy igaz barátja vagy Franciaországnak, mert nehezen akarsz megválni attól, ami annak jogos tulajdona.
Azért majd közbenjáróra lesz szükség, ha erről az államtanácsban tárgyalni fogunk. De mondd csak, mi a véleményed Szent Pál működéséről?
Sem Szent Pál, sem Szent Péter, de a kalendárium valamennyi szentje sem fog engem perromból kiprédikálni, felelt a herceg.
Hely, hiszen te félreértettél engem, öcsém.
Én luxemburgi Lajos Konétéből-ra gondoltam Szent Pál grófra, kinek okos fejére szükségünk lenne, hogy közöttünk ezeket a nézeteltéréseket kiegyenlítse.
Há, burgundi Szent Györgyre mondom, felelte a herceg. Csodálkozom, hogy felséged ennek az embernek a nevét egyáltalán az ajkára veszi.
Szent Pál egyaránt kétszínű politikát folytat Franciaország és Burgundiával szemben, aki állandóan szította köztünk az egyenetlenséget, hogy azután a közbenjáró dicsőségében tetszelegjen. Esküszöm, hogy ármánykodásának véget vetek.
No, ne oly hevesen, kedves öcsém, jegyezte meg a király mosolyogva és szelíd hangon.
Azzal, hogy én a Konétéből fejét óhajtottam, mint a kiegyenlítés eszközét, még nem mondottam azt, hogy a testére is szükségünk van. Az ott maradhat, ahol van, Szent Quentinben.
Ho-ho, királyi bátyám! Itt már találkozik a véleményünk, felelte a herceg, ismét azzal a metsző nevetéssel lábával nagyot dobbantva.
Megvallom, hogy így értelemben magam is szívesen látnám a Konétéből úr fejét peromban.
Ilyen és ehhez hasonlóan enyelgő hangon hozta szóba Lajos király a legkomolyabb ügyeket, s tárgyaltak róla ketten nem csak a bankett alatt, hanem még a herceg szállásán is, ahová tárgyalás színhelyét később áthelyezték. A nap is a végére közeledett már, s Lajos király a hosszas tárgyalások során és az állandó színészkedés következtében bizony kimerült. De nem kevésbé kimerült a herceg, aki egész nap egyebet sem tett, mint kitörni készülő heves érzéseit folytotta vissza, amiknek máskor bezzeg szabad folyást engedett. Ám alig, hogy búcsút vett a királytól, legott visszavonult hálószobájába, ahol azután kitört belőle a sokáig visszatartott keserűség, és bizony sok átok és szitok szállt az éjszaka valakire, ahogy Le Gros, az udvari bolond később megjegyezte, csak az udvari bolond tréfái tudták némiképp enyhíteni a herceg bosszúságát, aki most már jó ízűen nevetett is, sőt, aranypénzzel jutalmazta kedvelt emberét, tűrte, hogy levetköztessék, és egy serleg fűszeres bor elfogyasztása után mély álomba merült. De bezzeg érdekesebb ennél Lajos király éjszakai szállása. Lajost, akit a herceg szállásmestere vezetett a kastélyban részére kijelölt lakására, A kapunál íjászokból és egyéb fegyveres katonákból összeállított törzség várta. Mikor a lováról leszállt, és a szokatlan, mély, sánc árkon átvezető, fölvonó hídon végigment, végignézett az őrség emberein, és így szólt Argentonhoz, aki még több burgundi nemes úrral együtt a kíséretéhez tartozott.
Ezeknek is Szent András keresztjük van, de az nem azonos az én skót íjászaim keresztjével.
Hát de épp annyira készek életüket is föláldozni felséged védelmében, ször, felelte Argenton, aki legott elértette a király aggodalmát.
Az András keresztet viselik díszül, mint egyik lánc szemét a burgundi herceg aranygyapjas rendjének.
Tudom, jegyezte meg Lajos király, a saját rend jelére mutatva, melyet udvariasságból maga is fölvett ez alkalomra. Ennek a rendnek széttéphetetlen lánc szemei fűznek bennünket össze, s mint jó barátot és mint rokont egyaránt.
De uraim, fordult most a kíséretében lévő lovagokhoz, ne tovább, csak az alsó udvarig. Nem akarom önöket tovább fárasztani, hiszen már úgyis annyira elhalmoztak engem gyöngét figyelmességükkel.
Nekünk azonban parancsunk van a hercegtől, felelte Himben Kurt, hogy felségedet egészen a szállásáig kísérjük és reméljük, felséged megengedi nekünk, hogy urunk parancsát teljesíthessük.
Ne, ilyen jelentéktelen ügyben, mondotta a király, a herceg bizonyára nem veszi rossz néven, ha az én parancsom az övét hatályon kívül helyezi önökkel szemben, uraim, mint akik az ő hűbéresei. Nem jól érzem magam, fáradt, kimerült vagyok. A túlságosan nagy örömök az ember épp úgy megviselik, mint a gondok és a bánat. Holnap azonban sokkal jobban fogom élvezni az önök társaságát, uraim. Kiváltképpen az önét, Argenton úr, aki, mint hallom, krónikása a mai időknek. Mint hogy pedig én számítok arra, hogy nevem a történelemben fennmarad, néhány barátságos szavam lenne önhöz, akiről különben is azt hallottam, hogy a tolla kissé hegyes. Jó éjszakát, uraim! Jó éjszakát!
A burgundi nemes urak eltávoztak, a király tehát magára maradt két hű emberével a peronni kastély boltíves folyosóján, és föltekintett arra roppant nagy toronyra, amely az épület egyik végét teljesen elfoglalta. A telihold fényében fürdő hatalmas torony alakjára nézve nagyon hasonlított a londoni citadella fehér tornyához, és állítóan még Nagy Károly idejében épült. A falak rendkívül vastagok, és a vasráccsal ellátott ablakok feltűnően kicsinyek voltak, a lomha, otromba épület tömb komor, ijesztő árnyékot vetett az udvarra.
Talán csak nem itt van a szállásom?
Kérdezte a király ösztönszerű borzadálytól eltelten.
Nem itt van a szállása, ször, felelte a szürke fürtös udvarmester, aki levett föveggel kísérte útjában a királyt. Isten mentsen! A felséget szobái abban az alacsony épületben vannak, amely közvetlenül a torony mellett van, és ugyanazok, amelyekben János király két éjszakát töltött a Poitieri ütközet előtt.
Rossz előjel, mormogta a király.
De mi is van hát azzal a toronnyal? Miért mondottad, hogy Isten mentsen?
Őszintén szólva, magam sem tudom megokolni, mert semmi rosszat nem tudok mondani arról a toronyról, felelte az udvarmester. Az őrszemek beszélik, hogy éjszakánként fény csillan föl benne, és különös zajt hallanak. Magyarázatul szolgálhatna talán az a körülmény, hogy valaha az a torony államfogházul szolgált, és az ott történt dolgokról különféle legendák szállnak szájról szájra. Lajos nem is faggatta tovább az udvarmestert. Az államfogházak titkának tiszteletben tartása senkinek sem volt annyira érdekében, mint neki. Annak a kisebb épületnek az ajtajában, amely az ő szobáihoz vezetett, a saját testőreiből alakított kisebb őrség tartott őrszolgálatot, élén leghűbb emberével, Crawford lorddal.
Crawford, én hűséges nemes barátom, kiáltott föl lelkesülten a király. Hol voltál ma egész nap? Hát ennyire barátságtalanok ezek a burgundi nemes urak, hogy téged egészen elhanyagoltak? A bankettel sem láttalak sehol.
Hát szándékosan nem vettem benne részt, ször, felelte Crawford. Az idők velem együtt megváltoztak. Volt idő, amikor Burgundia legjobb ivóival kiállottam a versenyt, most azonban négy pint bor már a fejembe száll. Márpedig a felséged iránt tartozó kötelességem azt kívánja, hogy én itt mintaképül szolgáljak.
Te mindig okos és előrelátó voltál, jegyezte meg a király. Most azonban kisebb a gondod, mert kevesebb a katonád, és az ünnepségektől is könnyebben vissza tudod tartani magad, mint a veszedelmektől.
Minél kevesebb a katonám, annál több velük a gondom, hogy rendben tartsam őket, felelte Crawford. Ami pedig az ünnepségeket illeti, nos? Vajon ez a találkozás csak ugyan ünnepséggel fog-e végződni, vagy ütközettel? Azt csak a jó Isten tudja meg, felséged.
Hát, azt hiszed, Crawford, hogy ütközetre is kerülhet a sor? Kérdezte a király tompított hangon.
Hát, én nem hiszem, de bárcsak sor kerülne. Jobb félni, mint megijedni. De mi lesz ma éjszakára a jelszó, ször?
Legyen hát burgund. Tiszteletére a házigazdának és a borának, amit te annyira szeretsz.
Nincs kifogásom sem a herceg, sem a bora ellen, föltéve, hogy mind a kettő egészséges. Jó éjszakát, ször!
A hálószoba ajtajánál Balafré teljesített őrszolgálatot, akinek intett a király, hogy kövesse. Balafré legott kilépett és járt, mint a bűvész által elindított gépezet, és amikor a szoba közepére ért, dermedten megállott, várva a király parancsát. Miután a király szolgáit kiparancsolta a szobából, első kérdés az volt, vajon Balafré tud-e valami hírt unoka öccséről, Quentin Durvardról?
Tudok, ször, felelte fontoskodva Balafré. Éppen ma este beszéltem egy Charlotte nevű szolgával, aki Quentin Lüttichből, vagy valamelyik ahhoz közeli püspöki kastélyból küldött azzal a hírrel, hogy a két grófnőt ott biztonságba helyezte.
Ó, hála legyen a jóságos szűznek, mondotta a király. Bizonyos vagy benne, megbízhatók a híreid?
Ennél már csak a halál bizonyosabb, felség. Ha jól tudom, Charlotte szolga leveleket is hozott felséget számára a grófnőktől.
Hát hozd csak ide hamar. A puskádat add át valakinek, talán Olivernek. E szavak után a király kalapja mellől kiválogatta azokat a szobrocskákat, amelyek a szent szüzet ábrázolták, maga elé helyezte azokat az asztalra, és sájtatos ima között ünnepélyesen megfogadta, hogy a fő oltár előtt lévő szekrényt tömör ezüst szekrényel cseríteti ki az Emberni templomban. Charlotte szolga, akit Quentin küldött még Schönwald kastélyából, hamarosan előkerült a levelekkel együtt, amelyekben a két Croy grófnő megköszöni a királynak szíves vendégszeretetét, és főként azt, hogy elbocsátotta őket. Majd arra vonatkozóan kérdezte ki a király a szolgált, vajon út közben nem érte támadás őket. Charlotte, aki együgyű ember volt, nagyon zavaros jelentésben adta elő annak a mérkőzésnek a lefolyását, amely az ő derék Gascony társának életébe került. Most azután azt kérdezte a király, vajon történt-e még valami az utazás további során, és nagy érdeklődéssel értesült a szolga jelentéséből, hogy Namur után az utat a Maas folyónak nem a bal, hanem a jobb partján folytatták Lüttichig. Miután Lajos király a szolgát megjutalmazta és azután elbocsátotta, arcáról, mintha megelégedést tükröződött volna vissza. Jobban örült most annak, hogy a két grófnő ellen kieszelt terve nem sikerült, mintha annak sikeréről értesült volna. Nagyot sóhajtott, mint akinek nagy gond esett le a szívéről. Szemét az ég felé fordítva, hamarjában újabb terveken törte a fejét, amelyeknek szerencsés kimenetelére vonatkozóan szerette volna az égi jeleket megfigyelni. E célból tüstént maga elé idézte Galeotti asztrológust, aki késedelem nélkül meg is jelent, és akinek nagy csodálkozására a király ezúttal szokatlanul barátságosnak mutatkozott. Miután atyai tanító mesterének nevezte, és a leghízelgőbb dicsérettel halmozta el, Lajos király egy értékes gyűrűt húzott a csillagász ujjára, aki az egész kihallgatás alatt egyik ámulatából a másikba esett. Ilyen szívélyes még sohasem volt hozzá Lajos király. Galeotti, aki nem tudta ugyan, hogy minek köszönheti ezt a szokatlan kitüntetést, volt annyira ravasz, hogy meglepetését nem árulta el. A király dicséretét nagy szerényen elhárította magától, és kijelentette, hogy az nem őt, hanem azt a tudományt illeti, amelynek ő egész életét szentelte, azt a tudományt, amely annyival inkább érdemes a csodálatra, mert csodáit oly gyönge eszköz révén közli az emberiséggel, mint amilyen az ő szerény személye. Így és ilyen hangulatban egymással teljesen megelégedve vált el egymástól a király és a csillagász.
Alig távozott Galeotti, a király kimerülten rogyott le a székre, míg Oliver lábújhegyen járt, kelt és tetvett a szobában, előkészítvén a király pihenőhelyét. Szokatlanul nagy levertsége és szótlansága feltűnt Olivernek is. Még a legrosszabb emberben is föllelhető valami jó, a rabló hű vezeréhez, s már arra is volt példa, hogy a kegyelt ember szikrányi részvétet érzett uralkodója iránt, akinek mindenét köszönhette. Az ördögi Oliver sem volt annyira sátán, mint amilyennek hitték általában, és a király szokatlan viselkedéséből megértvén azt, hogy annak sorsa most alig, hanem forduló ponthoz érkezett, szavaiból őszinte sajnálkozás csendült ki, amikor megszólalt.
Te te győszőr! Amint észreveszem, felséged, csatát vesztett pedig én, aki az egész napot felséged közelében töltöttem, eddig még sohasem láttam, hogy vidézül megállani a harcmezőn, mint ma.
A harcmezőn?
Felelte a király, ismét a maga sajátos, éles, metsző hangján, s fölpillantva Borbéjára.
Peszkedj, Oliver barátom! Mondd inkább úgy, hogy a porondom bikával való viaskodás közben. Mert elvakultabb, dacosabb és dühöngőbb állatot, mint amilyen az én kedves burgundi rokonom, életemben én még nem láttam. De bánom is én. Hogy jól fölingereltem, az bizonyos. De Oliver, te!
Örvendezzél velem együtt, amiért flandriai terveim nem sikerültek, sem a két kóbor grófnőt, sem Lüttichet illetően. Hiszen értesz már engem?
Őszintén szólva, nem értem, ször. Lehetetlen, hogy kedvenc terve meghiúsulásának örvendjek, ha csak meg nem érteti velem, felség. Honnan ez a pálfordulás? Mi az oka, hogy óhaja és véleménye ennyire megváltozott?
Pedig egyik sem változott meg, Oliver, felelte a király, hanem Pászkegyő. Kedves barátom, sokat tanultam a hercegtől. Amikor még csak egyszerűen Charlois grófja volt, én pedig a száműzött francia trón örökös, együtt vadásztunk, álmodoztunk, és követtünk el sok bolond kalandot. Akkor én voltam fölényben fölötte, mint ahogy az erősebb szellem lenyűgözi a gyöngébet. Azóta nagyon megváltozott Károly hegyke, a követelő, civakodó és okoskodó ember lett belőle. Alig érintettem meg valami témát, legott vissza kellett kapnom a kezem, mintha tüzes vashoz ért volna. Csak éppen, hogy megemlítettem, hogy a két Croy grófnőt, mielőtt Lüttichbe érkeztek volna támadás éretni, úgy fölfortyant, ha láttad volna, paszkedjő, mintha valami istenkáromláson kapott volna rajta. Nem is akarom ismételni azt, amit ekkor mondott. Csak annyit akarok megjegyezni, hogy én bizony a fejemet félthetném, ha most híre érkezne annak, hogy a te barátodnak, Vilmos Márk grófnak, annak a szakállas vatkannak, ami kettőnk okos terve révén sikerült volna helyzetét előnyös házassággal megszilárdítani.
Nekem nem barátom, ször, felelt Oliver önérzettel. Sem nem barátom, sem nem az én tervem révén, ször.
Már pedig ne tagad, Oliver, a te terved volt, hogy ilyen vőlegényt borotváljunk meg. Te éppen ilyen rossz vőlegényt kívántál Izabellának akkor is, amikor szerényen magadra céloztál annak idején. De most már mindegy, mert szerencsés fickó az, akinek ez a házasság nem sikerült. Akasztás, kerékbetörés, fölnégyelés. Ezek voltak még a legenyhébb szavak, amikkel a herceg jutalmazni akarja azt a férfit, aki Izabella gróf kisasszonyt, az ő hűbéresét, az ő hercegi engedelme nélkül feleségül veszi.
Alig, ha nem zavargásoktól félti az ő Lüttich városát. Természetesen, sőt, más egyébtől is, felelte a király. Mikor azonban arra határoztam el magam, hogy ide jöjjek, követeket küldöttem Lüttichbe, hogy a fölkelést egyelőre megakadályozzák. Az én mozgékony és heves fejű Ruszláé és Pavillon barátaimnak pedig parancsot küldtem, hogy meg nem moccanjanak és csöndben viselkedjenek legalábbis addig, amíg ennek a peronni találkozásnak vége nincs.
Hát, ahogy felséged szavaiból megítélhetem, mondotta Oliver, már azzal az eredménnyel is megelégednék, ha e találkozás után felséged helyzete nem rosszabbodnék. Mint mikor a daru a fejét a róka torkába dugta, és nagyon megörült, hogy a róka nem harapta le. És lekötelezettje lehet felséged annak a bölcs embernek, aki ezt a tanácsot adta, és ilyen reménytelen játékra ösztönözte.
A játék sikerében mindaddig nem szabad kételkedni,
amíg nem vesztette el az ember. Sőt, ellenkezően. Ha nem jön közbe olyas valami, ami ennek a kéz bolondnak a dühét még jobban fölingerli, bízom győzelmemben. És hálás lehetek azért az ötletért is, hogy a két grófnő védelmét egy olyan ifjúra bíztam, akinek horoszkópja megegyezik az enyémmel, és parancsom ellenére más útirányt választott, ahol elkerült a szakállas vatkan támadását, engem pedig nagy veszedelemtől szabadított meg.
Ször, sok olyan ember akad, akik hajlandók felségedet így módon szolgálni, jegyezte meg Oliver.
Igen ám, felelte a király sietve. Csak hogy ez is olyan kiváltság lett volna, amelyet a szentek haragjukban teljesítenek. Hát képzel csak el, mi lett volna akkor, ha annak a szakállas vatkannak a támadása sikerült volna, mialatt én a herceg hatalmában vagyok?
Ó, hála az én és Galeotti tudományának, én ezt előre láttam, azaz, hogy nem azt tudtam én előre, hogy Vilmos Márk gróf merénylete nem sikerül, hanem csak azt, hogy annak a skót ifjúnak a vállalkozása jól fog végződni. Reám nézve.
De minek is beszélek én neked a titokzatos égi jelekről, Oliver, hiszen te még az ördögnél is gonoszabb vagy, akinek a nevét viseled, mert az ördög legalább hisz és reszket. Te azonban nem hiszel sem a vallásban, sem a tudományban, és ilyen maradsz, valameddig a sorsod be nem telik, ami pedig, ahogy a horoszkópod és az arckifejezésed mutatja, minden valószínűség szerint az akasztófa lesz. Na de, mondj csak, Oliver!
Azok az intézkedések, amiket ezek itt velünk szemben jónak látnak alkalmazni, nem keltenek valami homályos gyanút benned?
Uram, és parancsolom, felelte Oliver. Felséged és bölcs tudósa a jövendőt a csillagokból és az égi jelekből akarja kiolvasni. Én csak piciny, nyomorult földi féreg vagyok, aki azokat a dolgokat látom meg, amelyek a foglalkozásomhoz tartoznak. Nos, én úgy veszem észre, hogy a felséged itt nem részesül abban a gondos figyelemben, mint amely felségedet már, mint szívesen látott vendéget is méltán megilletné. A herceg a kimerültség ürügye alatt felségedet udvaroncaival kísértette hazáig, amíg ő csak az utcáig ment el. A szobák hevenyészve vannak berendezve, a kárpitok és a szőnyegek hanyagul elhelyezve, és amint látni méltóztatik, ott az ablakok fejjel lefelé lógnak, amott pedig a fák gyökerükkel fölfelé állanak.
Puszta véletlen, felelte a király kedvetlenül. Sietségben történt. Hát mikor töröttem én ilyen csekélységekkel?
Magunkban véve szóra sem érdemesek, felelte Oliver. De minden esetre jellemző, mert elárulja a fokát annak a becsülésnek, amelyben felségednek, legalább ez udvari emberek véleménye szerint, a burgundi herceg részéről része van. Higgy el nekem, ször, hogyha a herceg őszintén kívánta volna, hogy felséged fogadtatása minden tekintetben megfelelő és illő legyen, akkor ennek az udvari népnek a buzgósága a több napig tartó munkát rövid percek alatt elvégezte volna. És még valami?
Oliver ekkor a mosdótárra és a kancsóra mutatott.
Mikor voltak ezek az edények felséged hálószobájában másból, mint csak ezüstből?
Igen, jegyezte meg a király kényszeredett mosolyjal. Ez az utóbbi észrevétel már nagyon is a te foglalkozásod körébe vág.
Annyi bizonyos, hogy mikor, mint menekült és száműzött trón örökös jöttem ide, ugyancsak Károly parancsára aranyedényeket raktak elém, mert az ezüstöt nem tartották méltónak a Dauphinhez. Most pedig az ezüstöt méltónak találja a francia királyhoz.
Na de, feküdjünk le, Oliver. A kocka el van vetve, és most már nincs más hátra, mint férfiassan végigjátszani játékot, amibe belekezdtünk.
A burgundi rokon, mint minden bika, a támadás pillanatában behunja a szemét. Ki kell tehát lesnem, ahogy a burgói arénában láttam ezt a pillanatot, és akkor ez a szörny állat önként rohan a hatalmamba.